Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Szentpéteri Nagy Rihárddal közösen, hát illetve én felolvasom, hogy pedig élvezni fogja ezt, mert hogy hadd szóljon, elindult a Klubrádió őszi túlélési gyakorlata. A gyűjtéssel kapcsolatos információkat, például a Szabad Sávért Alapítvány számlaszámát megtalálják honlapunkon, ugye, klubradio.hu ékezetek nélkül, illetve Facebook oldalunkon, vagy hát hívják fel kollégáinkat a 061-240-6953-as, vagy a 061-240-7953-as telefonszámon. Itt kérhetnek csekket, hogyha úgy szeretnék támogatni a rádiót, mert hogy erről lenne szó, támogassák a rádiót, mert ahol nincs szabad sajtó, ott ugye nincs szabadság, mint ezt önök is sejtik. A gyűjtéssel kapcsolatos információkat, mint említettem, megtalálják mindenhol, de hát befizetésüket várjuk hétköznapokon, akár személyesen is, 9 és 17 óra között a Klubrádióban, a Benczúr utca 45-ben, a harmadik emeleten, illetve, ha minden igaz, a Lángtékában is, a Pozsonyi út 5 szám alatt. Eddig, mindeddig, hisz még talán ezt kezdtük gyakorlatilag, de 22.152.000 forintot adtak önök, amit nagyon-nagyon köszönünk. Ne felejtsék el, hogy csak önökre számíthatunk, na meg magunkra, és Szentpéteri Nagy Rihárdra is számíthatunk, mert hogy én tudom, hogy te megszállott híve vagy az előválasztásnak, és hogy ezt rendkívüli, te is hatalmas sikernek tartod ezt a castingot, amit legutóbb lefolytattak az ellenzéki pártok. Ez most nem olyan a Tiszának a jelölt állítása, de ahogy ezt itt írja a szerző, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyedülálló módon nyílt pályázatot hirdettek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre.
Ez van valami azért, van. De egy pillanatra, ha már az előválasztást váltanak, hogy inkább ezzel töltenénk akkor a műsoridőt. Csak annyit mondanék, hogy kitűnő kollégámmal, barátommal, Rózsa Péter Györggyel megnéztük, hogy tulajdonképpen a parlamenti képviselők hány százaléka nyerte meg az előválasztást és jutott be, és bizony nem több, mint 8%-a csupán, tehát az egész cirkusz, a teljes parlament összesen 8%-ára ment. Akkor is volt alkalmam mondani, veled is beszélgetve, hogy ez nagy marhaság lesz, és szemfényvesztés az egész, és mégis mindenki, tényleg mindenki uniszóló azt mondta, hogy milyen jó lesz, mindenki hitt benne, hát láttuk, milyen eredménye járt. Ráadásul feltornázta a várakozásokat, ugye? A választások előtt fél évvel, és aztán az egészen biztosan várható volt, hogy az le fog menni, épp akkor ment le, amikor a legjobban szönt kellett volna lenni, úgyhogy maradjunk a
bolyazat. Erre arra volt szó, hogy az ötlet jó volt, csak az a megvalósítás.
Az ötlet sem volt jó, már Amerikában sem működik igazán, Európában pedig másút, mint Amerikában igazából nem is nagyon működött. Az egyetlen francia példa, amit mondtak, az kifejezetten katasztrofális volt a kezdeményezők számára, a francia jobboldal számára, amelyek ezt végigcsinálta. Azt mondhatjuk tehát, hogy nem volt rendesen megkutatva, hát olyan nevetség papírok jöttek ki kutatások címén, amelyek nem végezték el a munkát. Mindenesetre ebbe a szóba, alig hanem ebbe a szóba szerelmesedtek bele néhányan. Milyen dolog, hogy előválasztás. Mert a választás önmagában jó dolog, legyen még több, annál jobb. Ja. Nem így van. Ez nagyon-nagyon nagy ostobaság volt, ami rengeteg pénzt, időt és energiát vitt el, és elvitte a választási sikert is, mert a sikert előrehozta fél évvel, amikor nem kellett volna még siker.
De visszatérve a Tisza pártra.
Igen, a Tisza párt valóban, hát valahogy ki kell választani, ugye hát nem úgy indult az egész, hogy vannak mások is, Magyar Péteren kívül, úgyhogy kell ember, ennek kell egy metódust, valamilyen objektivitást bele kell vinni, valamilyen átlátható folyamatnak lenni kell, tehát érthető nem, de hogy itt tart a párt, ahol tart.
Hogyne.
Pártról beszélünk, hol, tehát itt tagság voltaképpen még nincsen, de a Tisza szigetek valóban hozzák a támogatottságot, a tagságot, és hatalmas a társadalmi támogatás is. Az embernek eszébe jut jó néhány példa, például a fikció világ ugye a híres Mrs. Pritchard, ugye a csodálatos Mrs. Pritchard címen ment ez a filmsorozat a brit televízió, a BBC-ben 2006-ban, majdnem 20 éve, és ott egy hölgy, akinek így elege lett ugye a dolgokból, ez csak elindított egy mozgalmat, odáig menve, hogy hogy miniszterelnök lett belőle, ami nem kis dolog. Ez mondjuk a fikció. De ha az ember a brit valóságot nézi, Nigel Farage-t, akinek a, éppen reformpártnak hívják a mostani pártját, az is hatunképpen egy szinte semmiből ex nihilo valami.
Rendes punk volt.
És egyre nagyobb, most ott tartunk pillanatnyilag, hogy a legnagyobb esélye ennek a pártnak van, hogy akár egyedül is kormányra kerüljön, ha most lennének a választások.
Azért az ijesztő egy kicsit.
Igen, hogyne. Hát azért mondom, van erre példa, ugye még egy ilyen bejáratott demokráciában is, mondjuk még a választások még nincsenek, mert azt meglátjuk, a legutóbbi épp hogy, ugye a brit választási rendszer miatt nem könnyű ott mandátumot szerezni, de ha átszakad a gát, akkor viszont nagyon lehet nyerni. Azt mondhatjuk tehát, hogy vannak példák, el is tudjuk képzelni, hogy az ilyen ismi hogy megy, és hát valahogy így megy. Tehát először is építkezni kell. Talán azt mondhatjuk, hogy most történelmének ebben a szakaszában talán előbbre is tartatna egy kicsit már az az építkezés.
Mármint melyik része?
Mármint a párt szervezetépítése, ugye a jelöltek kiválasztása. A többi párt sem áll túl jól, de tudunk olyan pártról, mondjuk a DK esetében azt tudjuk, hogy már mindegyik ki van választva, és itt meg még nem hallunk még keresztneveket sem, nem, hogy vezetékneveket. Tehát
de még szerintem van, bőven, nem? Mennyi van? 200 nap, 100?
Hogyne, csak a közönség annyiban türelmetlen, hogy látjuk, hogy mintha megtorpant volna a Tisza párt növekedése, mintha kicsit följött volna a Fidesz, legalábbis relatív, úgy értem egymáshoz képest, százalékpontban nézve, nem is abszolút számokban. És ez figyelmeztető jel lehet, hogy ez a one man show nagyszerű, a nemzetközi példák is ezt mutatják, hogy egy személyre kell koncentrálni, a vezér egyéniség a legfontosabb, de nem lehet kollégák nélkül. Más arcok, más nevek, más hangok is kellenek, előbb-utóbb nyilván lesznek. Akik eddig voltak, akik megjelentek, természetesen ismerik, hogy kik, de akik eddig így nyilvánosan is megjelentek, azok nem mindig váltak be, mondtak egy-egy mondatot, ami nem passzolt talán, volt olyan hangsúly, ami nem kellett volna, volt olyan szórend, amit jobban is lehetett volna, és ezért kicsit vissza kellett őket venni, aztán megint, vagy pedig nagyon ki kellett állni mellettük. Ez is egy másik perspektíva. Mindenesetre a Tisza párt vezetője szinte nagyobb hiba nélkül hozza le eddig a kommunikációt. Igen, de a többiekre ez még egyre nem mondható.
Született kommunikátor. Furcsa módon, mert nem hiszem, hogy eddig ez a skillje előkerült volna. Na, de ez a nyílt pályázat is erre szolgál, gondolom, hogy egyszerűen nem ismeri a tagokat.
Nem,
és hogy így mi alapján választanak ki, vagy ha nem ő választja ki, akkor hogy választódnak ki? Lehetne egy előválasztást tartani, de nem fognak, hanem helyett ezt a... És ez valóban, mert hogy a idegen emberek tömegéből kiszedni a 106 képviselőjelöltet, az nem annyira könnyű dolog, így meg, ez egy izgalmas feladat.
Hát alig, hanem valami már elkezdődött természetesen, hogy itt az őszre ígérve van, hogy itt meg is lesznek nevezve, először 10, aztán 3, aztán 2, aztán 1, és a közönség részvételével lesznek ők kiválasztva, de azért a központi vezetőség is beleszólhat, azért van vétójoga, jelöltállítási joga, végig fogjuk nézni, nagyon érdekes lesz. Nem, hogy ezek nem szakpolitikai kérdések, ezek nem is primer politikai kérdések, de érdekes szervezeti kérdések, amelyel fogunk foglalkozni. Az ember azt reméli, hogy mással is fogunk tudni azért foglalkozni közben.
Ugye most egy jelenleg olyan a választási törvényünk, ugye, hogy nagyon kis különbséggel lehet kétharmadot szerezni, ami abszurd, de meghagyja-e vajon ezt a Fidesz ezt a lehetőséget? Mert azért ez ott lebeg nekik, hogy baj van.
Hát persze, nem tudjuk, ez azért nem tudjuk még, mert ők se tudják, ha majd ők tudni fogják, de még nem mondják, akkor mi már mondani fogjuk, mert mi már tudni fogjuk.
Így van.
Ők viszont most még nem tudják, de az biztos, hogy benne van a pakliban. Van egy B változat, egy C, egy D, és így tovább. Ez ott van, és be van izzítva, ha lépni kell, akkor lépni fognak. Nyilvánvalóan, hogyha csak ez kell, hogy maradhatalomban maradjanak, hát mi ne tennék meg, természetesen ezt is megteszik. Lehet, hogy nem lesz rá szükség, és akkor más eszközökhöz fognak nyúlni.
Például a bejutási küszöb leengedése is egy ilyen dolog, hogy akkor legyen ott egy kis zavar alul.
Hogyne, bármi, mondj még száz, az minden, bármi elképzelhető természetesen. Ez könnyen lehet, hogy ez is megtörténhetik. Meglátjuk, akkor majd ahhoz kell viszonyulni, nem helyes, hogy így van, hogy az utolsó pillanatokban is még viszonyulni kell egy olyan dologhoz, amit még nem ismerünk, de ha ez lesz a feladat, akkor sajnos ezt kell csinálni.
Egyébként ez a köcsei húzás például számomra egy érdekes dolog volt. Én azon gondolkoztam, hogy én mit csináltam volna, hogy rászervezek erre a köcsei találkozóra. Végül is bejött abból a szempontból, hogy láttak egy tekesekkel körülvet, elzárkózott, árkotásó Fideszt, és láttak egy a mezőn áldogáló másik pártot, ez megint jó, megint média politizálás, de nyilvánvaló annak is szánták, de hogy egy kicsit tényleg sok a média politizálás, eleinte azzal vádoltuk, hogy nem mi, hanem egyesek, a Tisza pártot, hogy hát semmi konkrétumot nem mond, azt mondja, hogy mi nem lesz, ugye nagyjából, meg hogy mi, de most már elindultak talán azok az apróságok, amik már úgy nevezhetők, mint egy programnak az ő elemei, ami hát azon a kis váltotta ezt a fajta ellenállást, hiszen most a végre bele lehet kötni valamibe, és ebből ugye a kiszivárgott a Tisza párt brutális adóemelési terve. Én gondoltam, hogy egyik hidatát kéne nevezni. A kiszivárgott a Tisza párt brutális adóemelési terve híd, meg lehetne ilyen utca is, meg vezetéknév, keresztnév, de hogy igen. Tehát ja.
Nagyon jó gondolt. Igen, hát Köcse mondott, hogy bejött volna neked. Te más vagy, és más is más lenne. Mm-hmm. És adott esetben, akár te is, más tanácsoltál volna más valakinek. Magyar Péter ez azonban ez passzolt. Magyar Péter eddig is oda ment, emlékszünk a székesfehérvári megnyilvánulására, az erdély, vagy legalábbis a párciumi jelenlétére. Úgyhogy hozzá ez passzol, ő oda megy, ahonnan mások mennek elő, oda megy, és ott megjelenik, és önmagában tényleg a megjelenés ténye már jelentős politikai esemény, pláne, hogyha mond ott valamit. Most nem nagyon mondott ott valamit, de azért megnevezett még két embert. Mondom, a közvélemény egy része már úgy gondolja, hogy kettőnél azért több nevet is meg kéne ismernünk, de a kettő is több, mint a nulla, és szépen haladunk, előbb-utóbb azért több név lesz, és azért több támadási felület is lesz. Hát ugye a megnevezett alelnök asszonyt már kikezdték, természetesen támadják. Nyilvánvalóan készültek arra, hogy támadják. Úgyhogy lassan folyik az építkezés.
Thor Romulus már három nevet van, aki már célkeresztbe állhat, illetve hát a párt alelnöke is, ugye itt volt negyediknek. Igen, tehát neki ez tényleg jól áll, és tényleg működik, de hogy említetted, hogy a közvélemény talán több nevet is várna, nem, szerintem ez igazából nem vár a közvélemény neveket. Tehát én azt érzem, hogy egy kicsit olyan, mint amikor a Fidesznek az volt a programja, hogy folytatjuk.
Igen, akkor már kormányon volt, ugye?
Igen.
Tehát először kormányra kéne...
Azt, hogy folytatjuk, az igen. Most nem lenne jó szolgálat.
Igen. Valóban egyrészt programot is nem állt azért majd mit mondani, de azért nem olyan részleteset. Ugye eddig sikeresen került el, hogy bármiről különösen szenzitív dolgokról mondja, van Ukrajna ügyében, nyugati elkötelezettség ügyében, ez utóbbiban már változás van, ott már erősebbek a szavak, Ukrajna ügyében még nem olyan erősek a szavak, mint amit morálisan elvárhatnánk, de természetesen a fő cél a választások megnyerése, és addig valamit mondani, de azért nem mindent elmondani. Ami a gazdaságpolitikát illeti. Hát nincs az a bolond a földgolyón, aki mindent elmondana előre egy olyan gazdasági helyzetről, amit még nem is ismer, mert csak akkor fogja megismerni, ha majd oda kerül, és hogy oda kerüljön, ahhoz is sok minden kell, hogy először is meg kéne nyerni a választást. Tehát az adatokat igazából akkor fogja felismerni a győztes erő, amikor elfoglalja a pozíciókat, és nem is tudjuk előre pontosan, hogy milyen sép, milyen alakban, milyen gazdasági helyzetben lesz akkor az ország.
De mondott is valamit egy gazdasági szakértőjük, hogy azért még érhetnek minket nagy meglepetések, amikor tényleg a valódi állapotát látják meg a költségvetésnek.
Erre utalod, ráadásul ami esetleg mégiscsak bekerül a választási programba, az egyáltalán nem biztos, hogy nem bekerül a kormányprogramba, ha lesz, ugye utóbbi másfél évtizeden nem látunk ilyet, de ha lesz, és még hogyha bekerül is, akár a kormányprogramba is, akkor sem biztos, hogy a ipso facto cselekedet
így van, ez három különböző fázis.
És most még az első nélse vagyunk. Uh-huh. Hát most akkor tehát arról lesz ezek szerint nemzeti konzultáció, ugye maga szó összetétel is hát egy vitatott, vagy
így van.
Amiről semmit nem tudunk, mert a dolog természetéből adódik, hogy nem is tudhatunk semmit, és nem is kell tudnunk egyelőre semmit.
Kivéve Rogán Antalt, ő tud. Hát,
jó, persze, igen.
Mert hogy igen, tehát ez, nem is tudom, tehát azt úgy tűnt számomra, hogy várnak így a Fideszben, hogy valami tényleg legyen már valami, mert bele tudnak kapaszkodni, mert így zseniális volt ebből szempontból Magyar Péter, egyszerűen amivel próbálkoztak, az így teflon. Tehát az
örömmel hallom, hogy ebben is ugyanazt az álláspontot képviseljük, én is úgy gondolom, hogy kifejezett várakozás volt a Fideszben, mert hogy valami legyen már mondva, hogy így passzívan mondjam, és végül lett valami mondva, egy fél mondat, egy vitatott szórendben valami elhozott, ugyan, és akkor erre szállnak rá. Ez nagyon kockázatos a Fidesz számára.
Igen.
Is. Általában azt mondhatnánk, ha a Marson lennénk, hogyha egy kormányzó erő a legnagyobb ellenfelének a programjával kezd törődni, és hónapokon keresztül azzal uh-huh. foglalkozik, az neki nem szokott jó lenni, hanem általában az ellenfélnek szokott jó lenni. Uh-huh. És hogyha Fidesz ezt nem tudja, az furcsa lenne, természetesen ezt tudja, és mégis ezt választja, mert inkább jobb neki az ellenfelének a programjáról, vagy a nem létező, vagy a várható programjának morzsairól beszélni, mint a sajátjáról. Nem csak azért, mert nincs, mert ugye a folytatjuknál álltak meg, hanem azért is, mert maga ez az adópolitika, mint a mai adásban is már többször kiderült, hát ez nem nagyon védhető igazságossági szempontból.
Nem, mint a most jelenleg érvényben lévő,
úgyhogy talán jobb a kormánynak, ha nem is arról beszélünk, hanem egy más valamilyen társaság még nem kidolgozott programjáról.
Emlékszem 2010-ben a választások napján a egyik barátom, aki benne volt egy kicsit ebbe a közegbe akkor, ő mondta, hogy azért a haverjaival, amikor találkozott, akik éppen voltak a Fidesz központban, azt mondta, hogy figyelj, szét fogunk benneteket adóztatni. És ezt megtették, méghozzá úgy, hogy adócsökkentéseket kommunikáltak.
Adó egyszerűsítéseket is kommunikáltak, akkor csak bonyolódott az adórendszer.
Igen, és hogy iszonyatos sok címen nagyon sok pénzt vesznek le rólunk.
Tehát ugye ez világos, hogy akkor a belső közvélemény is tudta, hogy hazugságról van szó. Ezt ők tudták, akkor is, mikor mondták, akkor eltervezték, hogy mondani fogják, akkor is tudták, hogy ez hazugság lesz.
Nyilván.
Csak ezt próbálták megetetni.
Ez egy kommunikációs bravúr volt.
Köszönjük szépen ezt a választást, meg ezt a kampányt, nem? Hát ugye, tehát hogy mondjam, nem úgy van, hogy részigasságokat mondanak, hanem ahogy most mondtad, tudták, hogy hazudnak, és mégis hazudtak.
De azért mondom, ez egy kommunikációs bravúr volt, hogy eladni úgy, hogy ezerféle adó, új adó jön, és az a 27%-os áfa önmagában az mindenkit sújtó, demokratikusan sújtó adó, hogy úgy eladni ezt, hogy itt adócsökkentések zajlanak.
Igen, így van. És van egyszerű ez az adóbevallás, hogy sör alátétel lehet majd meg.
Így van.
Na, hát, akkor is tudtuk, tehát aki mondta, ugye maga a mostani miniszterelnök.
Igen, ez a sör alátét dolog, ez talán nem valósult meg teljes mértékben, de akkor még volt ilyen remény, emlékszem, 2010-ben a választások után a környezetemben lévő emberek egy része azt gondolta, hogy na, most akkor végre gatyába rázzák ezt az országot, nem lesz itt a gyurcsányizmus, bajnaizmus, őrület, hanem sör alátét, minden izé. Hát biztos van ilyen, tehát akinek sör alátéten elfér az adóbevallása, de ez inkább a... Igen.
Aki nem is adózik, igen. Tehát, de mondhattuk volna ezeknek a kollégáidnak, hogy nem így lesz, és hát igazunk lett volna. Ez egy átverés volt.
Ja.
Nagyon akart ez a szubkultúra kormányra kerülni. 8 évig várt arra, hogy oda juthasson, mindent el is követett, egyszer kell nyerni, de akkor nagyon.
Így van.
Mind a magyar közjog, mind a választási rendszer, mind az alkotmány lehetővé tette, hogy felszámolja a saját magát az alkotmány, hogyha olyan erős ember kerül oda, aki képes erre, és nincs gátlása. Ennek a veszélye megvolt a megelőző 20 évben, hiába mondtuk ehelyről is, hogy ebből baj lesz, baj lett, bekövetkezett, és akkor megint csak azt mondjuk, hogy köszönjük, ez az adottság.
De ez érdekes volt, mert Kuncze Gábor mondta nekem jóval később valamikor, de eszünkbe se jutott,
hát
hogy...
nekik nem, de ezt sajnos tapasztaltuk, hogy nem jutott eszükbe. Akkor is mondtuk, ugye, hogy jusson eszükbe. Most az említett úrnak azért alig, hanem többnyire azért eszébe jutott, más szereplők gyengében szerepeltek ebben a dologban, a vízió kérdésében, még tulajdonképpen még a legjobb neve hangzott itt most el.
Igen, demokrácia kérdésében egyszerűen nem számított.
Nem számítottak, mert jó indulatra számítottak, és pedig az alkotmányokat most köztünk szóval arra hozzák létre, hogy a legrosszabb eset is, ha bekövetkezik, akkor se legyen baj. Nem, hogy nem angyaloknak írják, hanem és nem is ember, hanem kifejezetten a leggonoszabbaknak van írva, hogyha az megtörténik, akkor se legyen baj.
Megtörtént. Igen. A folyamat azért lenyűgöző, hogy tehát most ott tartunk éppen, hogy a lakosság egy jelentős része az azt mondja, hogy az oroszoknak tulajdonképpen igazuk van. És hogy így, de miben tesszük fel a kérdést, és akkor erre Trump ráerősít, hogy ez neki semmi köze, mert ez Biden és Putyin háborúja.
Hát ez Trump azután mondja, hogy tett egy hatalmas kísérletet több lépcsőben, hogy az adót megoldja.
Hatalmas nem kísérletek tudta. Nem nevezném.
Mondjuk több fordulós kísérlet és beszédmód, és a választások előtt is kifejezett ígéretet tett, először egy nap alatt akart intézni, utána stb. akkor is tudtuk, hogy nem így lesz.
És
mindenki tudta, minden óvodában tudták a gyerekek is, hogy nem így lesz, mégis elhangzott. Tehát itt tartott a politikai kommunikáció valóban, világ eseményről van szó, tehát egy világ jelenségről van szó. Így beszélt, mert jó volt az ilyesmit hinni, de mindenki gondolhatta, hogy ebből nem lesz semmi, mint hogy nem lett semmi, és mikor Trump is rájött, hogy ebből nem lesz semmi, akkor most visszakozik, és azt mondja, hogy is nem az ő ügye. Hát nem az ő ügye, de eddig az ő a saját ügyeként kezelte, azt gondolta, hogy ha ő beteszi a lábát a Fehérházba, akkor ez itt megoldódik. Mindenki tudta, hogy nem fog megoldódni.
És mindenki ezt az ingatlan ügynökös stílust eladni.
Hát igen.
Nem
ment. Ráadásul ő valamiért híve Putyinnak, ez az ő személyes furcsa ízlése, ezt nem érti az ember, de hát ez így van.
Vannak, aki az erő önmagában imponál, és az iránya nem számít.
Pontosan így van, pontosan. Ő egy ilyen ember, most ez ilyesfajta ember vezeti az Egyesült Államokat, és hát Oroszországot meg pedig egy ilyesfajta, egy háborús bűnös, egy tömeggyilkos vezeti, akinek a, akinek a mondjuk a nevével nem szabad egy lapon szerepelnie semmilyen magyar névnek, és mégis ott van, mert a magyar kormány ezt a politikát sajnos támogatja.
Eljött ez a perverz idő, hogy a Xi Jinping tulajdonképpen szimpatikusnak kezd tűnni. Náluk jobb. És, az, és ez nem csak nekünk tűnt fel, magának, neki is. És ezért Kína most, na most tud előre ugrani akkorát a rangsorban, amekkorát csak
igen, pedig azt hallottuk, nem, de hogy a fő törekvése az amerikai új adminisztrációnak ez, hogy Kínával szemben erőteljesen lépjen fel, hát ez sem sikerült egyelőre, de még van idő.
Majd sok nincsen, de hogy viszont most megpróbálnak rávenni minket, például majd Európáról beszélek, hogy próbáljuk meg Kínát ilyen vámokkal büntetni, hogyha majd nagyon megbüntetjük a vámokkal, akkor nem fogja segíteni Putyint. Ez is olyan, hogy is mondjam.
Hát igen, ez egy hajánál fogva előre rángatott érvelés. Európa nem nagyon hisz a vám politikában. Kevés idő telt el a nagy vámok bevezetése óta, ráadásul sokat változott a terv is. Nem tudunk még biztos mérleget vonni, de nem lennék meglepve, hogyha ez a vámpolitika nem válnék be. Európa egy más utat választ, ráadásul Európa morálisan is ott áll, ahol kell. Nem Magyarország, és félig nem Szlovákia, de többi ország igen. Nagyon határozottan az amerikai álláspont ellenére is kiállnak, nem csak hogy Ukrajna mellett, hanem az emberi élet védelmében, ha úgy tetszik. Nem csak szuverén országok védelmében és Európa majdani veszélyeivel szemben, hanem az emberi életek védelmében. Itt egyik félre átámad a másik félre. Ezt kell látni a magyar közéleménynek. Egy magyar közélem is látta eleinte.
Ugyan.
Csak olyan áradatban dőlt rá ez az elfogadhatatlan tendenciózus kommunikáció, hogy sikerült megfordítani az alapvetően helyes morális álláspontot. A jó lett rosszá, és a rossz lett jóvá a magyar közvélemény szemében. Ez elfogadhatatlan, sok évbe telik, amíg ezzel majd visszaváltoztatjuk ezt, de előutóbb el kéne kezdeni már visszafele jönni az úton.
Pont ezen gondolkoztam egyébként, hogy tehát ez a klasszikus tengerész öngyilkosság, hogy addig úsznak lefelé a tengerbe, amíg már nem fognak tudni visszajönni. És hogy egy kicsit ezen gondolkoztam, hogy ha nem is pont ez a példa, de hogyha akár most elindulnának visszafelé, már akkor se érnének előre, amíg én élek, úgyhogy engem innentől kezdve kevésbé érdekel a történet.
Mindenesetre neked azért hosszú életet kívánunk, és azért tényleg kívánhatjuk itt.
De így is 30 év, de így is 30 év szerintem, amíg ebből kimászik az ország.
Félő, hogy igen, sok időbe fog telni, ez nem már a hónapra lesz. Mint ahogy az egész nemzettudat, a magyar történelemnek az ismerete, a magyar történelem helyén való kezelése, a magyar nemzeti tudat elhelyezése, ez nem lesz könnyű.
Volt olyan időszak Magyarország történetében, amikor ezt helyen sikerült kezelni?
Nem nagyon van forrásunk arról, hogy mit gondolt egy jobbágy a 13. században, hogy ezt nem tudtuk, de hát el tudjuk képzelni nagyjából, hogy nem túl sokat gondolkodhatott szegényes a munkája mellett. De amióta politikusok a szó modern értelmében fölléptek, akik ebből élnek, és nem csak ezért élnek, tehát ugye a Weberi megkülönböztetés alapján mondom, hát azóta itt hibák hibára halmozódtak, és mégis valamiképpen ellettek felejtve, vagy meglettek engedve.
Tendenciózus hibák?
Nem csak egymásból következő hibák, hanem csak az ostobaságból következő hibák. Hogyha akármilyen más szakmában, mondjuk nem tudom, a sportban, vagy a művészetben, ennyi őrültséget, ostobaságot tapasztalnánk, akkor hát kifütyülnénk azt az előadást, vagy nem vennénk rá jegyet. A politikusok esetében a magyar közvélemény az elmúlt legalább 200 évben mégis valamilyen megértés megértést tanúsít, valahogy elfogadja, hogy ilyenek a körülmények. Itt
nem törődömséggel fordul irányba.
Hát igen, annyi sok rosszat tapasztal természetesen, hogy tényleg semmi sem sikerül, ez egy vesztes történelem, nyugodtan mondhatja, különösen a nemzeti szempontból. Sajnos, nem mintha egyetértettünk volna eleve a nacionalista célkitűzésekkel, de még azok se valósultak meg.
Azok legkevésbé. Az internacionalisták majdnem.
Tehát itt semmi sem sikerült, ugye?
Nem, valahogy nem.
Nem igen. Tehát itt nagyon érdekes, hogy nem azért, mert mi magyarok vagyunk, mert mi azok vagyunk, de hogyha a Marsról tekintünk az európai kontinensre, akkor is azt látjuk, hogy ez az irdatlan mennyiségű sikertelenség, azért ez azért föltűnő.
Mondjuk, de ez nem valamilyen örökölt kelet-közép-európai sikertelenség?
A kelet-közép-európai közül is azért vannak sikertörténetek. Csak mondom, hogy például a szlovák nacionalizmus nem magától adódóan, hanem a körülmények miatt azért hát elérte a céljait. Ugyanaz vonatkozik jó néhány másra is. A szerbre nem.
Még.
Igen. Ez egy ideig elérte, aztán most úgy fest, hogy nem annyira. De még az alba, akármelyiket nézem. Ennyi negatív élmény, ennyi veszteség érzet, ami itt földgyűlöm lett, az önmagunkkal való nem tisztában lévés. Hát én nem is tudom, melyik példát mondjam.
A levelt forradalmaink lettek a nemzeti ünnepeink.
Így van, de hát ugye, és azok forradalmak voltak és így tovább, nem de? Hát, és azok miért voltak jók, nem de? Hát az is morálisan hol álltunk volna, ha ott lettünk volna? Hát azért ezeket már régen meg kellett volna vitatni, tehát én nagyon hiányolom, hogy nincs rendes diskurzus ezekről a kérdésekről. Nem azt mondom, hogy most ma reggel nekünk erről kell beszélni, de azt mondom, hogy erről kell beszélni, és valóban ez nem pár hét alatt zajlik le, hanem egy pár évtized akár, míg tisztában jövünk, hogy mi micsoda, főleg abban a kérdésben, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert hogyha neveket nem mondanék, de hogyha elévennénk a nemzeti pantalont, hogy kik vannak benne, hát nyugodtan mondhatom, hogy többnyire egytől egyik akceptálhatatlan emberek, sokan kifejezetten gonosztevők és rossz akaratú emberek, akik a legnagyobb történelmi sztárjaink. Azt kell mondanom tehát, hogy van mit helyre tenni, finoman persze, hogy azért ne dőljön össze az egész építmény, de tégláról téglára érdemes lenne fölépíteni.
Mindenképpen, ha valahogy, akkor tégláról téglára kell ezt megcsinálni, de hogy ez egy fontos kérdés, hogy az ott lévők helyett, a Pantheonban lévők helyett, kik, akik fájóan nincsenek benne? Mert azért ez egy lényeges kérdés, hogy kik a hősök?
Ugye tökéletes, azért nem mondhatnánk, de azért nagyon hiányzik, nem, de hogy egy nő sincs a Pantheonban. Hát azért jelentős kérünk, hát az itt volt egy 1000 éves történelem.
Nem, hát a nők abban nem játszottak jelentős szerepet akkoriban. Most már persze, igen?
Igen.
Marga Juditnak, ugye hát tudjuk, miniszterelnöki képességei voltak.
Igen, és ezt is egy milyen macsó mondatban mondta.
Nagyon
ízléstelen mondatban.
Annyira.
És hogy az ő felesége lett volna, hát tényleg az embernek a gyomra felfordul.
Igen, de hogy ez tényleg, hogy sikerült
ezt? Igen, még ezt is így mondani.
Minden ilyen mezővárosi sztály.
Mintha jó lett volna, így van. Hát, ugye, igen, ebben egyetértünk megint, tehát itt ez...
Mindent mondatból a gumicsizma jön.
Sajnos, igen.
Na, de mindegy, de hogy alapvetően, de valóban, hát, hogy is mondjam, a nők szerepe jelentős volt, hisz tudjuk, ismerjük azért annyira a történetet, hogy tudjuk, hogy voltak, de hát úgy nem abban a helyzetben nem juthattak arra a szintre, hogy...
Nem jutottak, de befolyásuk azért valamennyire lehetett, és akkor azt érdemes talán kimutatni. Örvendetes, hogy vannak ilyen kutatások, hát lassan Szendrei Júlia már híresebb lesz, mint Petőfi Sándor.
Így van.
Ezt örvendetesnek tartjuk, hogy ez a vonal is van, azért ne tagadjuk meg a tehetséget, persze, mert újabban Petőfivel is látunk szembefordulást a fiatalság körében.
Hát, ez nem csak Petőfivel. De hát jó, de hát emlékszünk, hogy Bajer Zsolt megadta a jelszót, tehát nem Petőfivel kapcsolatban, hanem Adival pont, de hogy hát igen, akár is nézzük a költőink, vagy kacérkodtak a kommunizmussal, vagy a szabadkőművességgel, igazából ekte fideszes kevés volt köztük.
Hát még jó, hogy mert ezt, hogy tehát ez a fajta ideológia baszlag, amit a Fidesz kitalált itt a 21. századra, ezt nem álmodta meg semmelyik.
Igen, most próbálom a futuristák között még lehetett volna rá esély, de nem.
Igen.
Ha lettek volna.
Voltak tényleg radikálisok az alkotóink között, baloldalon is sokan felsorakoztak, de hát jobboldali szerzők is, meg nem akarok menni neveket, mert a gond az, hogy a magyar konzervativizmus nem biztos, hogy a legjobb helyekre nyúl vissza, lehet, hogy még korábbra kéne visszanyúlni.
Mármint amikor hősöket keres.
Igen, igen. És lehet, hogy nem csak magyar nevű emberekben kell gondolkodnia, hiszen a Habsburg Birodalom nem mindig saját magát magyarnak valló személyiségei is fölmerülhetnek.
Ez az aradi vértanúk, ugye?
Akik nem vértanúk voltak, és hát ugye, tehát azért mondom, te nem vagy hívő, tudtam majd, de nem szólok bele más hitébe, de tehát egy keresztény ember biztos, hogy nem nevezheti vértanúknak ezeket az urakat. Kitűnő emberek voltak, de vértanúnak nem nevezhetnénk, mert az blaszfémia, Isten káromlás. Nem ez a, hogy ez is egy...
A vértanúság ez egy kizárólagos...
Hát nem, de ezek a ott kivégzett emberek azért mégiscsak hát nem a hitükért haltak meg, és mégiscsak embert öltek azért. Ezek mégiscsak katonai... Hát,
hogy katonai.
Maradjunk abban, hogy itt is helyre kéne tenni pár dolgot, nem az én hivatásom, nem érzem hivatásomnak, hogy ebben itt szembefordulják az egész nemzet felfogásával, ezért ezt nem vállalnám. De azt mondanám, hogy cizelláltan megítélni ezeket egyenként, ezeket a hősöket, vagy antihősöket, most megint csak egyenként nem emelve ki őket, azért azt mondanám, hogy megint csak helyre tenni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen, és mi az emberélet védelme, és mi a gyilkolás.
Mi az utolsó olyan történelmi momentum, ahova vissza lehet nyúlni, ami hát, egyértelműen pozitív?
Egyértelműen olyan nincs. Az lehet, hogy egy más világban majd úgy lesz, ez itt a földön egyelőre. Ugye ki vagyunk küzdetve a paradicsomból egy jó ideje, de azt mondhatjuk, hogy mondjuk minden esetre csak annyit mondok általánosságban, hogy a konzervatívok általában, nem Magyarországon, hanem általában 18. századot szeretik, mert akkor még a fehér-fehér volt, a fekete-fekete volt. És
még vannak róla elég jó anyagaink, hogy bele tudunk nézni.
És annak a második felébe kezdtek ugye elromlani a dolgok. Ez egy nagyon vitatható álláspont, csak valamilyen választottam általában, hogy ítélik meg a modern konzervatívok a dolgokat. Tehát mindenki, de az, hogy régen minden jobb volt, az világos.
Hát ez nekem... A történelemre fokozottan igaz. Na,
persze. Aztán még messzebbre is mehetünk, és akkor végül eljutunk a teremtés történet legelső napjáig.
Ott sem mindenki egyértelműen pozitív, meg kell, hogy mondjam. Aki úgy tényleg tartja magát az elvárásokhoz, az maga a kígyó, azon kívül nagyon sokat nem tudunk említeni.
Aki maga az ördög, alig, hanem.
Jó, hát oké, de attól még, de legalább nincs is akar.
Igen, kígyóval lehetsz alig, hanem, mert lehet, hogy első megjelenése nem kígyós volt talán.
Charlie Kirkről kellett írnom tegnap, írtam egy publicisztikát.
Na, azt majd elolvasom.
És az volt a lényege, hogy azon gondolkoztam közben, hogy miért veszteség számunkra az ő halála, és és belegondoltam, hogy tényleg itt van ez az ember, aki rendkívül bornírt ostobaságot hirdet, és már soha nem tudjuk meggyőzni észérvekkel arról, hogy bornírt ostobaságot. És ez egy borzasztó lehetőségnek az elvesztése. Szóval én annyira szerettem volna, hogy egyszer valaki elmagyarázza neki, és akkor elszégyeli magát, és rájön, hogy ez az egész hülyeség volt, és bocsánatot kér.
Engedelmeddel ezzel a felfogással egyetértve az alapkérdésben egy szerény vitatkozást engednék meg magamnak. Én nem így ítélem meg ezt az életművet, hanem egy nagyon jelentős életműnek tartom. Ez egy kiváló személyiség volt. Most azon nem érdemes vitatkoznunk, hogy egy 31 évesen családapám megölése
nyilván ez nem ítéletű meg,
nem kérdés, hanem arról van szó, hogy az ő állításainak egy jelentős részét én képes vagyok osztani, tudok azonosulni ezekkel az állításokkal, de egy pillanatra csak az intellektuális játszadozás kedvéért tételezzük fel, hogy úgy áll a dolog, ahogy te mondod, tehát ezek elfogadhatatlan gondolatok voltak, amit ő terjesztett. Na, de hát akkor is, bocsánat, kérek, nem a szólásszabadság hívei vagyunk?
De,
hát nem, ez a gyilkosság nem egy olyan platformon történt, ahol éppen azért volt ott, hogy vitatkozzék, és kiválóan vitatkozott.
Hogyne.
A kredit jár neki.
Láttam ezeket a dolgok, láttam, és számtalan, erről beszélek, hogy megfosztottak minket arról a lehetőségtől, hogy vitatkozzunk vele.
Hát pedig, de ezeket a lehetőséget kinyitotta. Hát évek óta más is csinált, mint az egyes kampuszokban járt, és nyitva állott a vitákra, és a vitákat rendre megnyerte. Még a ellenfelei is elismerték, hogy gyakorlottabb debatőr, mint a diákok természetesen, nyilván, úgyhogy könnyen győzött, de mindig nagyon jó érvei voltak. Én kifejezetten intellektuálisan élvezem azokat a videókat, számtalan, megszámolhatatlan van, ugye a YouTube-on, ahol ő vitatkozik.
Melyik kérdésekben gondolod azt, hogy tulajdonképpen az ő álláspontja
a helyes? Hát a vallási kérdésekről most nem beszélnék, tapintatból, de morális kérdésekben is, és történeti felfogási kérdésekben is. Uh-huh. Azt mondom, hogy de akármit mondott volna is, ezeket hitelesen képviselte, az életét oda tettett, van egy súlya a szavainak, mert mögötte van az élete, nem egy, nem egy több évtized, de minden esetre hát egy fiatalember meggyőződése. Most, hogy politikailag most éppen az általam is nagyon bírált Trump melletti, való, melletti kiállás, na de hát ez már politikai kérdés, hogy itt most arról beszéltünk, hogy egy, hogy az, hogy egy fiatalember a meggyőződését hangoztathatja, akármennyire vitatottam, én kevésbé vitatom, mint te, de,
de,
de minden esetre...
Ebben viszont teljesen egyetértünk, hogy igen. Ez a klasszikus álláspont, miszerint, tehát mondja el mindenem. Én személyesen szeretném garantálni, hogy elmondhassa, és hogy ez, és azért is egy picit zavar, hogy itt nincs olyan, az Egyesült Államokban azért történtek olyan események, miszerint ünnepelték az ő halálát. Itt nem tapasztaltam ezt szerencsére. De azért a nettó lefasisztázása az is szerintem azért hiba.
Óriási hiba. Ezzel most megint egyetértek. Ez hatalmas bűn. Olyan jelentősnek tartom ezt a problémát, hogy egy-két szót még szánnék neki a szabad. Tehát náciknak nevezni a nácikat rendben van, mert mi mindannyian tudjuk, hogy a 20. század mely időszakában kik voltak és hol, és ezek milyen politikai véleményt képviseltek. Ezek a nácik. Hogyha ezt a szót másokra is mondom, akik nem, hogy nem ilyenek, hanem nagyon nem ilyenek, hanem adott esetben neked nem tetszően, akár morális, vagy biológiai kérdésekben is kőkonzervatív álláspontot vallanak, akármilyen elfogadható van is, az nem náci. Hogyha biztos, hogy valakinek hogy nem tetszik, rendben, de nem mondhatjuk rá, hogyha állandóan ezt halljuk, hogy nácikról van szó, fasisztákról van szó, akik pedig nem
ezzel
azok.
Ezzel leértékeljük a nácik áldozatait.
Pontosan, pedig azok, az... így van, pedig igen. Azok szörnyűségek voltak. Ezek meg hát olyan álláspontok, amik kint vannak a piacon, és vitathatók.
Jó, akkor most az ördögügyvédje leszek. Igen, azért, mert hát ebben a jelen helyzetben még nem tehetik meg, mert nem ők végig a hatalom, de ha hatalomra kerülnének, ugyanúgy viselkednének, mint a nácik.
Hát mondja, Trump hatalomra került, és nem úgy viselkedik, hanem ostobán viselkedik. Igen, ráadásul az egyik héten máshogy viselkedik, mint a megelőző héten, sőt most már egy napon belül a délelőtt és a délután is különbségben.
Igen, ott egy kicsit zavart érzek az erőben.
Igen, tehát hát pontosan, ez a zavar nagyon is jól kimutatható, de nem nevezhető nácinak.
Nem, semmiképpen.
És én csak arra szeretnék utalni, mások is mondják ezt, jó néhányan, az általam követett intellektuálek is, hogyha ez a beszédmód terjed el, először is ez nagyon radikális beszédmód, tehát tovább fokozni a radikálitását nem lehet, mert már hát mondja valamit rosszabb, mondja, hogy rosszabbat annál, hogy náci, hát mondja, már ott tartunk, hogy ez a végpont, ennél jobban már nem lehet valakit szívni. Hogyha
hát,
ez a, jó, okay. Hogyha ez a beszédmód elterjed, már pedig elterjed, akkor a normális emberek ezt úgy veszik, hogy ez egy sajnálatos jelenség. De a bolondok, ugye, hogy mondjam, ez a gyilkos, aki felemelte a fegyverét erre az ártatlan emberre, ezt nem lehet megmagyarázni. De a közeg, az ott van, tehát előbb-utóbb akadhatik, nem, de olyan őrült, aki komolyan veszi, hogy itt valamilyen elfogadhatatlan nézettel állunk szemben, mondjuk nácikkal, és egy hős férfi föllép ez ellen. Mondom, hogy őrültség a dolog, de
mondom, azért, vigyázni kell azért a szavakra is. Ugye nem olyan régen júniusban ugye demokrata szenátorokat agyon is lőttek, voltakat. Tehát, hogy valóban ez mindkét oldalon fennáll, de hát ez azt nem tudom, hogy ezt elmélyíti-e esetleg ez a szisztematikus náci, vagy fasiszt, tegyük különbséget azért fasiszta és náci között, hiszen azt gondolom, hogy mondjuk Spanyolország, ugye, ami nem vett részt annyira a második világában, hogy valaki. Tehát a fasizmusnak van egy olyan mindennapi gyakorlata, ami nem olyan nagyban különbözik egyébként más ilyen jellegű országban.
Kivéve mondjuk a gyilkolásokat és az emberek eltüntetését is, tehát azért ott
ez a kommunizmusban is
szörnyű. Igen,
hát úgy értem, hogy ezekben a diktatúrákban az általános.
Ezeket végéltük és túléltük, hál' Istennek, és még van emberiség, mert ugye a kommunizmus az emberiség egész létét fenyegette, hogy a fekete könyv olvasás után nyugodtan elmondta.
Hát voltak problémák.
Akár az egész emberiség is belehalhatott volna a hidegháború fokozásában, hogyha melegháború válik. Hál' Istennek nem így történt. Élünk tehát, de van tapasztalatunk, és érdemes tanulni ebből. Vigyázzunk magunknak mondom.
De nekünk van tapasztalatunk, csak mi kifutó széria vagyunk, 20 évesek.
Hát azokat is meg kell tanítani.
Hát nem lehet. Én járok ezekre a helyekre, ahol a progresszív baloldali fiatalok gyülekeznek, és szórakoznak, és elvannak, és festik a falra a Free Palestinát, meg a többieket. Nekik meg, tehát azért 20 évesen az ember tudja, hogy neki van igaza, oda mehet egy ilyen bajon, mint én, és elmagyarázza a dolgokat, de hát ezt ne úgyse hiszik el. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ők már ennél kül a tudás nélkül fognak felnőni abba a korba, hogy aztán majd...
Ja, szóval nem, mint az előző nemzedékek olyan nagyon sokat tudtak volna.
Hát nem, mondjuk
tanultunk volna a történelmből, de az egy alapvető tanulsága minden történelemnek, nem, de hogy a nyelvhasználat radikalizálódása elvezethet sajnos cselekedetekhez, sőt, már másodt elmondtam, azt sajnálom, ha állandóan ismételném magam, de azért talán egy mondatban elmondhatom, hogy mindig tetté válik a szó. Kivéve, ha megáll.
Nem tetté válhat, hanem mindig.
Az mind, ha megállítják, akkor nem. Tehát, hogyha megáll a radikális nyelvhasználat egy ponton, akkor nem. De ha tovább engedik, ez mindig, és ez a több ezer éves tapasztalat az egész emberiségnek, ez tetteké fog változni. Meg kell állítani. Időben szólunk, tehát innen hívjuk fel a világ közvéleményét.
Mindig időben szólunk.
Hogy ne így beszéljen. Tehát beszéljen mérsékelt kifejezésekkel, mert ennek nagyon nagy
lesz. Hogy lehet ezt megállítani, hisz ez hát, a két oldalon eszkalálódik, egymást erősíti. A feed, SS hozzászólások, az Orbán rendszeres cigányozása, a másik oldalról a poloskázás. Meg. Tehát ez egymást, ez olyan, mint a növényevők és a ragadozók, tehát folyamatosan az evolúció...
Hát polarizálódik, hát radikalizálódik, hát identitáspolitika van.
Hol sikerült megállítani ezt? Valaha sikerült megállítani?
Persze, nemzetközi körülmények hozzájárulhatnak. Hát vannak sikeres demokratizálási példák is, talán nem Irak, de én nem tudom, Írország vagy Finnország biztos, hogy egy sikertörténet. És a Magyarországon is volt néhány év, amikor úgy festett, hogy talán a közvélemény nyomása megállt parancsol a radikalizmusnak.
88-89?
Igen. Akkor sőt, ott meg inkább túl sok hit volt, és
igen, de az nem ártott. Én azt megértem, azt te is nyilván, azt a légkört.
Igen,
az egy ilyen elképesztően emelkedett légkör volt.
Hát unokáinknak ezt fogjuk mesélni. Ha valamit elmesélünk, akkor ezt, hogy mi 89-esek vagyunk.
Az például egy jó sztori.
68-asok, mi 89-esek vagyunk, és nagyon jó arra visszaemlékezni. Ezen a 88 még jobb is volt, mint a 89.
Ugye egyetértesz. Nagyon finoman, de
már ott volt.
90-ben úgy megjött a vastagja, és 91-től rock and roll.
Igen, így van. Tehát nevezzük magunkat 89-eseknek, de tulajdonképpen 88-asok.
88-szal az a baj, ugye, hogy mintannyian tudjuk, hogy pontosan a neonácik használják, ugye, mert a nyolcadik betű a H, és a hely Hitler rövidítés a 88. Úgyhogy a 88-asnak levésnek a bizonyos megkötésekkel.
Illetve mondjuk 88 se jöttett volna létre 87 nélkül, és akkor visszamegyünk Mohácsig, sőt a teremtés történetig, úgyhogy...
De mikor érezted először? Én nagyon furcsa,
87-ben.
Én 1985-ben költöztem Budapestre, és a Ganzmávakban dolgoztam, mint színházi közönségszervező, és Újpalotán laktam, és mindig leszálltam a Keletinél, és ott felszálltam a 23-as villamosra, és a 23-as villamos megállója volt egy újságos bódé, egy nagyon kedves, nagyon srác, mindig ott voltam, ott vártam a villamos, összeverkedtünk, meg beszélgettünk.
És ott vetted a beszélőt, ugye? Hogy folytassam, nem.
Nem, a beszélőt nem ott vettem, azt a Boráros téren vettem a Bélától.
Én is a Boráros téren vettem.
Te is a Bélától, igen. Gondos Bélától.
Igen. Igen.
Hát, tessék! Hát, nem, de hogy mikor elkezdtek megjelenni a lapok, ugye furcsa módon, ilyen azok már 80-as, és akkor ott éreztem, meg megvan a 23-as végállomása, ahol először megéreztem a változás szelét, és azt mondtam, hogy de jó, tényleg, hát akkor jó van, hogy csináljátok én akkor.
Ezt kéne valahogy elmesélnünk unokáinknak, a szabadság szelét, először éreztük azt a levegőt, amit korábban nem, és egyszer csak lehetett a tavaszi szél vizet.
Ezt nem lehet. Azon gondolkozom, tényleg látom, hogy te hova mész? Én Barcelonában megyek, én Amsterdamban, én New Yorkban megyek dolgozni, én aztán visszamegyek Berlinbe. Tehát ez ebből nem lehet vissza, tehát nem lehet downgrade, hogy mi volt. El nem lehet képzelni. Hallják, furcsálják, 3 éven teretett nyugatra menni. Meg szóval vannak, de elképzelni, megélni, azt nem lehet. Milyen volt 87-ben Nyugat-Berlinbe menni, amikor a magyaroknak nem kellett vízum, és hát de ezt nem lehet átadni, nem is baj egyébként. Nekik is megvannak a saját problémáik, nem kell a miénket még úgy magukat cipelni.
De még mennyire?
De hogy a politikában azért elég érdekesen. Ugye egyrészt ugye nagyon furcsa ez a kettő, ez a nepáli történet, ugye egyrészt mi vagyunk az Z-generáció, elmentek ti mindannyian a vérbe, és nálunk is van egy ilyen, hogy nem fognak. Ők már nem fognak, nem a DK-ra, a Fideszre, ők ezekre a pártokra már nem, ezek nincsenek, nem léteznek. Igen, neki.
Azért egy kész csoda a Fidesz esetében, nem, hiszen azért az MCC egy számtalan lehetőség, szóval az ember egy kicsit aláadna az elveiből, vagy az ízléséből, vagy visszanyomná a hányingerét, hogy mondjam, és nagyon
biztos megérni. Van egy réteg, akik
biztos, megfogtak. Igen, nagyon megérni, tehát nagyon megéri Fideszesnek lenni, csak hazudni kell hozzá, de nagyon megéri.
Volt egy ismerősöm, akinek volt egy kísérlete, aki egyszerű vállalkozás erősegítésből megpróbált Fideszbe belépni, hát nem olyan könnyű ám az. Rohadtul, neki nem is sikerült, tehát leállították meg minden.
Hát lehet, hogy ott ismerték.
Nem, abszolút nem. Ő egy hölgy volt, aki tök más területen dolgozott. Én azon gondolkoztam most, hogy az igazi punk cselekedet az lenne, hogyha most így elmennék a kerületi KDNP székház, és kérnem felvételemet a pártba. Tehát azt gondolom, az valami lenne, mikor szerencsém van, fel is vennének, és akkor ezzel a tagkönyvvel, ezzel innentől így folytatnám a karrieremet.
Hát, az lenne a végnapja, alig, hanem annak a jeles pártnak.
De, ugyan.
Igen, mert akkor egész más karaktere lenne.
Néhány szolgálati közlemény. Pénteken 19-én a Manyiban lesz koncertünk a Ketamin Eszkorttal, illetve terveink közt szerepel Szentpéteri Nagy Rihárddal egy közös podcast indítása, aminek hát ez egy ilyen, hogy is mondjam, főpróbája volt, de kiválóan sikerült, tehát azt gondolom, hogy igazából ezen okulva 3 órás epizódot képzelek el, és akkor az úgy nagyjából akkor már érintünk minden témát, persze, csak felszínesen. Nem? A 3 óra az teljesen korrekt. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ne felejtsék el, én már legközelebb csak pénteken látnak engem a Manyi színpadán, de hát annyi érdekes dolog fog történni még itt, hogy hallgassák meg a rádióban. Mi van, ne felejtsék el, elindult a túlélési gyakorlat, legutóbbi információk szerint 22.152.000 forint gyűlt össze. Nagyon szépen köszönjük önöknek, önökre lehet számítani, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon megnyugtott. Neked nagyon szépen köszönöm a társműsorvezetést. Jól van, beváltál. Tehát ezentúl majd így beugrósként mindenképpen számít.
Ennyiért mindig, köszönöm.
Köszönöm, ez volt a Reggeli Gyors.
Reggeli Gyors, ne maradjon le semmiről.